A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim egyik szép bűnbánó zsoltárunkat, a 38. zsoltár első versét. A 38. zsoltár így kezdődik: haragodnak nagy voltában megindulván, ne fedj meg, Uram, engem. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük ezt a csöndes vasárnap délelőttöt, és köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő, és nem fogyott el a te irántunk való türelmed. Semmiképpen nem akarunk visszaélni a te türelmeddel. Olyan sok mindent mondtál már nekünk, amire vagy nem is emlékszünk, vagy mégsem vettük komolyan. Olyan sok mindent adtál nekünk, amit észre sem vettünk, meg sem köszöntünk, vagy nem adtunk tovább. Szeretnénk most hálát adni mindazokért a testi és lelki jókért, amiket csak az elmúlt héten kaptunk tőled, mennyei atyánk. És kérünk, hogy szaporítsd a te áldásaidat most, és szólíts meg minket úgy az igén keresztül, hogy hadd legyen az egészen személyes, időszerű, meggyőző isteni szó, a te szent lelked tegye fogékonnyá a szívünket, világossá az értelmünket. Olyan tanácstalanok vagyunk sokszor, annyira nincs erőnk a terheinkhez. Úgy fogy a reményünk, hogyha előre nézünk, hogy mi vár még ránk, népünkre. Köszönjük, hogy most terejád nézhetünk. És akik terejád néznek, azok felvidulnak, és nem szégyenülnek meg. Hadd legyünk mi ilyenek. Erősítsd meg a hitünket a te igéddel, vagy támasz bennünk hitet. Vedd el a mi szívünk sokféle hitetlenségét, kételyét, és kérünk, hogy a te isteni szavad legyen most számunkra feloldozás, vígasztalás, vagy leleplezés, de mindenképpen munkálkodj bennünk a mi javunkra és üdvösségünkre, és a te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvasom, a 4. rész 4-től 7-ig terjedő verseiből. Amikor eljött az idő teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is, Krisztus által. Kedves testvéreim, az evangelizációs héten a tékozló fiú példázata alapján főleg azt vizsgáltuk, hogy milyen messzire mentünk mi, ami mennyei atyánktól, Istentől, és hogyan találhatunk vissza hozzá. Elcsodálkoztunk az Atya érthetetlen nagy szeretetén, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus mindent megtett azért, hogy mi bármilyen messzeségből is visszataláljunk Istenhez. és ő mindent megtesz azért, hogyha valaki látszólag Isten közelben él, de a szíve ugyanolyan távol van tőle, mint a messze szakadt tékozlóknak, az is visszatalálhasson hozzá, és újat kezdhessen, mint Isten gyermeke. Azt ígértem akkor, hogy kicsit részletesebben is megnézzük majd a Bibliában, hogy milyen az Istenhez visszatalált embernek az élete. Pontosabban, hogy mit kap a hívő az újjászületésben. Erről lesz most szó néhány vasárnap. Ma a három legnagyobb ajándékot szeretném elsorolni, aztán majd, ha Isten éltet minket, folytatjuk. Azért is fontos ezt tudnunk, mert sok hívő embernek fogalma sincs arról, hogy milyen van. Örül annak, hogy megkapta bűnei bocsánatát, és aki tudja, hogy ez milyen ajándék, annak nem kell magyarázni, hogy ez ok az örömre. Egy életen át örülhet, és újra odajárulhat a kegyelem gazdag forrásához. De nem csak bűnbocsánatot ad nekünk Isten. Ezért fontos számba vennünk, hogy tudjuk, milyen gazdaggá tesz az újjászületés, vagy aki még innen van rajta, az hadd tudja, hogy mit kap akkor, hogyha Istenhez visszamegy, és ezzel a lelki gazdagsággal tudjunk aztán nagyon tudatosan segíteni, szolgálni másoknak is. És így a reformáció ünnepének a küszöbén különösen is időszerű erről beszélni, mert a reformátorok éppen ezt ragyogtatták föl meggyőző erővel, hogy mit ad Isten a hívőnek az új életben. Nos, mi az a három legfontosabb kincs, amiről alapigénk beszél? Először is az, amiről Calvin János nagyon hangsúlyosan ír, hogy a hívő az Istenhez való visszatalálásakor magát Jézus Krisztust kapja. Mindenek előtt és mindenek fölött magát Jézust, mint Isten legnagyobb ajándékát. Tehát nem csak valami tanítást, valami új tant, felismeréseket, igazságokat, azt is, de magát Jézust. A Biblia legismertebb versében ezt ígéri Isten, ezt mondja az Atyáról Jézus, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy mit adott neki? Az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor Pál apostol a kolosséi gyülekezetet bátorítja arra, hogy most már szent életet folytassanak, akkor azzal kezdi, hogy amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok most már ő benne. És akkor leírja, hogy ez mit jelent. De ezzel kezdődik, hogy amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, mint Urat. És a római levélben egyenesen azt olvassuk, hogy Isten, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Tulajdonképpen fölösleges az összes többiről beszélni, amiről terveztem, hogy majd azért elsorolom a Szentírás alapján, mert ha vele együtt mindent mi nekünk ad, akkor ebben a mindenben mindaz benne van. De azért nem állt, ha tudjuk, hogy mi az a minden. Most tehát először erről van szó, hogy magát Jézust adja Isten a hitetlenből hívővé vált embernek. Hogyan adja? Erre a Biblia válasza az, hogy a Szentlélek által. És ebben csak az a fontos, túl részletesen ezzel nem foglalkozunk, hogy a Szentírástól idegen az a tévtanítás, ami az egyház történet során újra és újra megszólalt, hogy a hívő mint egy testileg egyesül Krisztussal. Krisztus az ő megdicsőült testét tekintve a mennyben van. Bennünk a hit által lakozik. Az Efézus 3.17-ben így írja ezt az apostol, hogy lakozzék Krisztus a hit által a ti szívetekben. És a hitre jutott embernek pontosan ezt az új valóságot kell megtanulnia, hogy mit jelent az, hogy hit által, meg hitben. Hogy ez ugyanolyan valóságos, mint amit megfogok, vagy megszagolok, vagy hallom, vagy látom. Ez egy új érzékszerv, amit Isten meggyógyít a hitre jutott emberben, hogy a hitével a valóságnak azt a tartományát is valóságként érzékeli, amiből addig ki volt zárva. hit nélkül. Hiszen hittel vitte oda a bűneit, és kért bocsánatot. Hittel hívta be Jézust az életébe. És utána nem érzett semmi különöset, csak éppen hittel komolyan vette, hogy Jézus bejött, mert megígérte. És hittel igyekszik komolyan venni az ő parancsait is, és engedelmeskedni neki. Az első és legfőbb ajándék tehát, amit az újjászületésben kap az ember, maga Jézus Krisztus. Olyan egyszerűen mondja ezt a mi Urunk, szinte látja maga előtt az ember a képet, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Ez ugyanolyan valóságos, mint ahogy egyszer gyerekekkel beszélgettünk erről, és ők kezdték sorolni, hogy szóval ez azt jelenti, hogy ha most hazamegyünk, még valaki ott lenne, és azt mondják a szüleim, hogy ez mától itt lakik velünk. Akkor annak kell egy ágy, egy tányérral többet kell az asztalra tenni, reggel hosszabban állunk sorba a fürdőszoba előtt, és így tovább. Nyilván nem fizikálisan jelenti ez, de ugyanilyen valóságosan belép Jézus Krisztus a hívő ember életébe, mégpedig úgy, mint Úr. És éppen ezért hadd kérdezzem meg most egészen személyesen és élesen, hogy ott van-e Jézus ilyen valóságosan a te életedben, mint Úr? El lehet-e mondani azt, hogy amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, mint Urat, most már járjatok ő benne? Ez nem luxus, hanem ez maga az életet jelenti. Azt olvassuk János levelében, az első levél 5. részében, ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Én mindig csodálkozom azon, amikor rezzenéstelen arccal tudják emberek hallgatni a Bibliának ezeket az óriási örömhíreit, evangéliumait, meg ezeket a rettenetes lehetőségeket, hogy akinek az életéből még hiányzik Jézus, az a halál fia. Az már most a kárhozatban van. És ez akkor véglegessé válik, amikor majd lefogják a szemét, és azt mondják, hogy elhunyt. És ettől nem rettenünk meg. És nem teszünk meg mindent azonnal, hogy életünk legyen. Az isteni életet Jézus közvetíti az embernek. Akié a fiú, azé az élet. És a folytatást is elmondja, hogy akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az halott. Élő vagy, vagy hulla vagy? Ilyen élesen kérdez ma minket a mi Urunk. És ezért nagy lehetőség minden alkalom, amikor ő ilyen világosan és szeretettel beszél az életünk legfontosabb kérdéseiről, hogy az ember még átmehet a halálból az életbe, ahogy erről néhány héttel ezelőtt nagyon részletesen szó volt. Testvérek, amikor ennyi nyomorúság vesz körül bennünket, mint most, amikor ilyen gyorsan sodoródik el a világ, népek és a népek vezetői, nem csak a mieink, a többi népé is, Isten törvényeitől, amikor nemhogy eltérünk a 10 parancsolattól, hanem Isten parancsainak az ellenkezőjét csináljuk most már társadalmi méretekben, és ezt normálisnak tekintik tömegek, és amikor egyre többen élnek körülöttünk, akik a mindennapi élet alapfeltételeivel sem rendelkeznek, akkor nekünk nagyon fontos, hogy az életünknek ezeket a legalapvetőbb kérdéseit rendezzük. Ha ez rendben van, egyrészt másként hordozza az ember a nyomorúságát, másrészt másként tud segíteni, nem csak magán, hanem elsősorban másokon is. Mert használni tudja őt Isten. Nem luxus az, hogy eltöltsük az időt valamivel, beszéljünk ilyen kegyes dolgokról. Ez valóban a legegzisztenciálisabb kérdése mindnyájunknak, hogy van életünk, vagy nincs életünk. Ott van Jézus az életünkben, vagy nincs. Elfogadott már ő minket, mi meg őt, vagy pedig még nem. És ez az Isten tisztelet lehetőség például arra, hogy megtörténjék a csoda, hogy átmenjünk a halálból az életbe. Nos, ő maga tehát az első, akit kap az újjászületésben a hívó. A másik, amiről nem is kéne külön beszélni, hogy aki Jézus befogadta, az kapta Isten szent lelkét is. A szent lélek elválaszthatatlan Jézustól. A Róma 8.9-ben mondja azt a Szentírás, hogy akiben nincs meg a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát aki az övé, abban megvan a Krisztus lelke. És akiben megvan a Krisztus lelke, az az övé. Erről nem lehet egymástól függetlenül, egymás nélkül beszélni. Azért olvastam föl a Galata levélből ezt a részt, mert itt is egyszerre beszél az apostol erről. Azt mondja, hogy kibocsátotta Isten az ő fiát, hogy elnyerjük a fiúságot. És mivel fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe. Aki ezt kiáltja, abbá, atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Elküldte Isten Jézust, hogy életünk legyen, vele együtt adta nekünk az ő szent lelkét, hiszen a szent lélek által van bennünk Jézus is. Olyan tehát nincs, hogy valaki Jézus Krisztus befogadta, de még várnia kell arra, hogy majd mikor valahogyan a szent lelket is kapja. Aki Krisztus befogadta, kapta az ő lelkét, részesedett az úgynevezett szent lélek keresztségben, mert a lélek belekeresztelte, beiktatta a Krisztus testbe, a Krisztusban hívők közösségébe. Ezt tanítja nekünk a Biblia, és minden egyéb ettől eltérő tévtanítás. De mit jelent az, hogy a szent lélek benne lakozik a hívőben? Itt aztán már egészen gyakorlati dolgok következnek. Mindenek előtt azt jelenti, mint ahogy azt olvastuk is a János 14-ből, hogy Jézus ígérete szerint a Szentlélek állandóan benne marad abban, aki őt befogadta. Nem ideiglenes állapot az újjászületettség. Meg lehet szomorítanunk engedetlenséggel Isten szent lelkét, és akkor visszavonul, de nálatok marad, és bennetek lakik, ezt mondja Jézus. Aztán a Szentlélek teszi bizonyossá a hívőt arról, hogy amit Isten igéje alapján hittel komolyan vett, az csak ugyan meg is történt. Tehát nem önmagát hitegeti. Nem egyszerűen rábólintott mások tanítására. A Szentlélek belülről bizonyossá teszi, hogy ez így van. Hogy a bűneit valóban megbocsátotta Isten. Hogy Jézus csak ugyan meghalt és érettünk halt meg a kereszten. Hogy ő valóban föltámadott és él. Hogy a Szentírás így, ahogy van, Isten ma is érvényes az életünket megmentő kijelentése. Hogy valóban érdemesebb szeretni, mint gyűlölködni. Hogy érdemes olykor alul maradni, áldozatot hozni, mert ez Jézusnak az útja. Hogy csak ugyan Isten gyermeke vagyok. A római levélben olvassuk, hogy a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez nagyon fontos. Mert Isten nem bizonytalan sejtésekre hív minket. És a hívő embernek nem állandó bizonytalanságban kell élnie, hogy remélem, hogy úgy van. Talán igaz. Itt nincs talán. Amit Isten elvégzett, az megvan. Amit ő megmondott, az megtörtént. Amit ő megígér, az úgy lesz. Azt már most biztosra vehetjük. Bizonyosságok között jár az a hívő, akiben Isten szent lelke van. És mint lelki gondozó nagyon jól tudom, hogy milyen életkérdés ez egy-egy krízis helyzetben. Hogy valaki mindent megkérdőjelez, semmit nem tud bizonyosnak elfogadni, Isten szavának se hisz. Vagy pedig enged a szent léleknek és a lélek egymásra bizonyosságot ad neki azokban az alapvető kérdésekben, amiken a lábunkat meg kell vetni. És ad olyan biztos fogózókat, amiben megkapaszkodhat az ember. És ad olyan biztos sziklatalajt a lábunk alá, amit onnan nem húzhat ki senki. És a nagy szellemi földrengések idején szilárdan megáll az ilyen ember. Megtépázza őt is a vihar. De Isten igéjén, Isten tettein, amikből a Szentlélek bizonyossá teszi, megáll és nem esik el. De a Szentlélek tesz képesekké is minket arra, hogy úgy éljünk, ahogy szeretnénk, ahogy az igében van, ahogyan Jézus. A Szent Lélek által lehetséges az, hogy valaki örömmel engedelmeskedjék Istennek. A Szent Lélek tanít meg érteni a Bibliát. Olyan nagy különbség az, amikor valaki Isten lelke nélkül hallgatja az igét, meg olvasgatja a Bibliát, vagy pedig úgy, hogy Isten lelke van benne, és az magyarázza neki. És személyessé teszi, egyértelművé teszi, alkalmazza, és megőrzi a félreértésektől. Mert nem csak érti az igét, hanem egyetért Istennel az, akiben Isten szent lelke van. Ezért lehetséges az, amiről szintén a Róma 8-ból értesülünk, hogy Isten lelke vezeti az újjászületett embert. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És mint ahogy láttuk ezt az evangelizációs héten, ez a fajta engedelmesség már nem külső kényszer, hanem belső késztetés. Egyet akar a hívő Istennel, és öröm neki ez az önkéntes engedelmesség. És a Szentlélek segít el igazi önismeretre is, hogy annak lássam magamat, aki valójában vagyok. És igazi bűnismeretre is, és helyes Isten ismeretre is. A Szentlélek nélkül mindez lehetetlen. És a lélek segít el oda, hogy meggyőződéssel kiáltsa az ember, hogy Abbá, Atyám. Éppen ez a harmadik, amiről alapigénk még beszél, hogy elnyeljük a fiúságot, és mivel Isten kibocsátotta a lelkét a ti szívetekbe, kiáltjátok, hogy Abbá, Atyám, azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által. A harmadik nagy ajándéka az újjászületésnek, amiről ma szeretnék még röviden szólni, a fiúság. Gondoljunk csak vissza a tékozló fiú példázatára. Az első és legfontosabb, amit az apa mondott, ez a két szó volt, vagy három szó, vagy nem tudom hány, ez az én fiam. Ez a rövid kijelentés. Ez az én fiam. Aztán, hogy utána borjút vágnak, meg lakoma van, meg tiszta ruhát kap, meg minden, ez ebből következik. Ez az én fiam. A fiú erről már lemondott. Úgy bátorkodott hazamenni, hogy ha esetleg béresnek visszafogadják, az is nagy ajándék lesz. Ha még annak sem, megérti. És az apja azt mondja, hogy nem béresnek. Te a fiam vagy. Ez az én fiam. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt jelenti, hogy az ember Isten előtti helyzete teljesen megváltozik. Az újjászületéssel, a fiúvá fogadtatással, az ember Isten ellenségéből, Isten családjának a tagja, gyermeke lesz. A mi természetünk, a bűntől megrontott természet, az mindig ellenkezik Istennel. Vitatkozunk vele, igyekszünk lefaragni az ő parancsait, megmagyarázni, hogy ez miért nem időszerű, nem úgy kell érteni, ma már más világ van, én különleges eset vagyok. Mindenfélét föl tudunk hozni, csak ne kelljen azt csinálni, amit Isten mond. Az új természet az igazat ad Istennek, belső meggyőződéssel, és hittel és bizalommal, és Isten gyermekévé lesz. Ebben pedig örök isteni elhatározás valósul meg. Ha egyet lapozunk a Bibliában, az Efézus 1.5-ben ezt olvassuk. Eleve elhatározta Isten, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által az ő akarata és jó tetszése szerint. Eleve, még nem volt világ. Isten az örökké valóságban úgy határozott, hogy minket, akik ma hitre jutunk és hiszünk, fiaivá fogad Jézus Krisztusra való tekintettel. Csodálatos mélységei ezek az Isten szeretetének. Persze világosan kell látnunk, hogy mi a különbség az egyszülött fiú Jézus, meg a fiak között, akik ő benne hisznek. Nagyon világosan mondja ezt a Heidelbergi KT 33. kérdés felelete, hogy mi a különbség. Azt mondja, egyedül csak Krisztus, Isten örök, természet szerint való egyetlen fia. minket pedig Isten ő érette, kegyelemből fogadott gyermekeivé. Krisztus öröktől fogva és természet szerint egy lényegű az atyával, az ő fia, ilyen csak egy van, csak ő. De ő rá való tekintettel fogadott gyerekekké lesznek azok, akik hisznek ő benne. Minket ő érette fogad gyermekeivé. De gyermekeivé fogadott. És ebből az következik, amit a Biblia több helyen említ, ám csak nem nagyon figyeltünk föl rá talán még eddig, hogy a hívők Jézus testvérei. Ő a mi legidősebb bátyánk. A Róma 8.29 mondja ezt, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Legidősebb bátyánk. És a zsidókhoz írt levél második részében azt olvassuk, hogy Jézus nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Mert a megszentelő, ez ő, és a megszenteltek, ezek vagyunk mi, egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket testvéreinek hívni. Annyira nem szégyelli, hogy ő maga mondta nagy nyilvánosság előtt, hogy aki hallgatja és cselekszi az Isten beszédét, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Aki ezt igazán átéli, és már Isten gyermekévé lett, az meghatottan borul térdre, azelőtt az atya előtt, aki még ilyeneket is gyermekeivé fogad, és azelőtt a fiú előtt, akire való tekintettel, még mi is az ő gyermekei és Jézusnak testvérei lehetünk. Mert ebből az is következik, amit alapigénk így mond, hogy ha pedig fiak vagytok, akkor örökösök is Krisztus által. Ez azt jelenti, hogy az Isten gazdagságát öröklik a hívők. És itt megint hosszú felsorolásba lehetne kezdeni, és akkor sem élnénk a végére, hogy ez mi mindent jelent. De annyit mindenképpen jó megfogalmaznunk, hogy ez jelent polgárjogot a mennybe. Az Új Szövetség egyetlen helyen mondja, hogy Isten gyönyörködik valakiben. Azt mondja az ő egyszülött fiáról, Jézusról, hogy ez az én egyszülött fiam, akiben én gyönyörködöm. Bennem semmi nincs, amiben Isten gyönyörködhetne, és ha nem veszitek rossz néven, bennetek sincs. Ennyire tönkretett a bűn bennünket. De akiben Jézus ott él a hit által, abban gyönyörködik. A benne élő Krisztusban, az egyszülött fiúban. És ő rá való tekintettel abban is, aki őt befogadta. És ezért lehet bemennünk még nekünk is az Isten országába. Csak akiben Jézus a hit által ott él, ő rá való tekintettel. És ez mit jelent? Ez valami olyasmit jelent, hogyha sántít is a hasonlat, mint akinek kettős állampolgársága van. A hívő ember két lábbal itt él ebben a világban, és helytáll, és tudja, hogy mi a dolga, és nem fut el a feladatai elől, általában még jobban kiveszi a részét ennek a világnak az ügyeiből, mint mások. De ugyanakkor tudja, hogy a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És ez különösen akkor, amikor itt nagyon nehézzé válik a helyzete, bizony igen nagy vigasztalást és reménységet ad, hogy ez átmenet, amit komolyan veszek, és hűségesen el akarom végezni, ami a dolgom, de tudom, hogy ennél összehasonlíthatatlanul jobb hely vár engem. Ez azt jelenti, hogy tagja egy adott családnak, és ugyanakkor egy sokkal népesebb családnak is tagja az Isten gyermekei családjának. Tagja egy népnek, és a hívő ember nagyon szereti a népét, de tagja egy másik népnek, az Isten népének is. És tudja, hogy ezek a családok, meg ezenek a népek egyszer a világgal együtt megszűnnek, de az Isten családja és az Isten népe örökké megmarad. Ez azt jelenti, hogy beszél egy bizonyos nyelvet, és bár minél szebben beszélnénk az anyanyelvünket, de ismeri az Isten országa nyelvét is, az imádságot, és ezzel párhuzamosan azt is gyakorolja szakadatlanul. A fiúság felsorolhatatlanul sok erőforrást, reménységet, tartást, programot, áldást jelent a hívők számára. Isten tehát adja elsősorban Jézust, vele együtt az ő szent lelkét, és azt a bizonyosságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tudatában vannak-e az újjászületett keresztjének ennek? És úgy járunk-e ezen a világon, mint akik Krisztust és vele együtt mindent megkaptunk, mint akiket az ő szent lelke bizonyosakká tett és vezet, és mint akik minden helyzetben tudjuk, hogy a legnagyobb méltóság a miénk Jézus érdeméért, Isten gyermekei lettünk, és élhet megaláztatás, és kigúnyolhatnak, és háthatételt szenvedhetünk, és próbák és veszteségek szegélyezik az utunkat, de ezeket a kincseket senki el nem veheti, és nem is veszi el tőlünk, és ebben a bizonyosságban senki meg nem említhet. Így készülhetünk most az Úrasztalához is. Őszintén megbánhatjuk azt, hogyha nem tudtuk, mi mindent kaptunk az újjászületésben. Ide letehetjük a sok panaszunkat, elégedetlenségünket. Megvallhatjuk, hogyha szegénynek bizonyultunk, mikor joggal vártak tőlünk mások valamit, amink talán van is, csak nem tudtuk, hogy van. És az ige figyelmeztetését nagyon komolyan kell vennünk. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, most már járjatok ő benne. Ha pedig még nem vettétek, akkor addig vegyétek, amíg arra lehetőségetek van. A 227. énekünk azt sorolja el hosszasan, hogy mi mindent kap a hívő Jézusban. Ennek csak az első versét énekeljük most egyelőre. 227. ének első versét, ami szívünk, csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik, híveidnek drága fényes aranya, mert halálunk megrontója, örök életnek adója vagy egyedül Krisztusunk, üdvözítő Jézusunk. Imádkozzunk. Atyánk, bocsáss meg, hogyha mindezen javak nélkül szűkölködünk még, és valahol másutt akarunk lelki gazdagságot keresni, és nem hozzád jövünk. Köszönjük, hogy ha te már gyermekeiddé fogadtál minket, és elhalmoztál minden jóval, amire szükségünk van ebben az életben és az örök életben. Bocsáss meg, ha nem tudatosult még, hogy mi mindent kaptunk tőled. Bocsáss meg, ha nem látjuk egészen világosan, hogy mindez ajándék, hogy semmit nem érdemeltünk, és semmi jót nem érdemlünk a továbbiakban se tőled, hogy te annak ellenére adod ezt nekünk, egyedül Jézus érdeméért. Áldunk téged ezért. Mutasd meg nekünk, hogy milyen gazdagok vagyunk, vagy lehetnénk. És taníts a gazdagságunkkal alázatosan szolgálni. Engedd, hogy meglátszódjék rajtunk az, hogy a te közeledben megváltozik az ember gondolkozása. Hadd változzék meg a jellemünk, A Krisztus jó illata hadd áradjon rólunk. Adj nekünk irgalmas szívet mások iránt. Adj nekünk előtted való szent felelősséget. Add, hogy ne kíméljük magunkat, szívesen hozzunk áldozatot. Add, hogy gyakoroljuk magunkat az imádság nyelvében, a veled való közösségben. S hadd legyen valóban öröm a neked való engedelmesség. Könyörgünk azokért, akik különösen nehéz terheket hordoznak. Kiáltunk most hozzád egy beteg asszony testvérünkért. Használd fel ezt a rosszat is az ő javára. Vigye ez is közelebb őt és szeretteit hozzád, és dicsőítsd meg magadat az ő életében. Te adjál gyógyulást a betegeknek, békességet a szenvedőknek, vigasztalást a gyászolóknak, és benned való rendíthetetlen hitet mindannyiunknak. Így bízzuk rád, kiki a maga személyes gondjait, és így kérünk, hogy maradj hűséges hozzánk a jövő héten is, és taníts minket is ott maradni mindig a te közeledben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.